Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 51. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az 51. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Úristen, kérlek, kegyelmezd nékem, és kegyelmedből könyörülj én rajtam. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 205. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük el az első 8 versével. A 205. dicséretünk első 8 versét énekeljük, az első így kezdődik. Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem!
Let me.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta könyvéből olvassuk. Sámuel próféta második könyvéből, a 12. részből. A 12. rész első versétől a 25. versig terjedő szakaszból. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, ki bemenvén hozzá mondanéki. Két ember volt egy városban, egyik gazdag, másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának, a szegénynek pedig semmije sem volt egyéb, egy kis nőstény báránykájánál, melyet vett és táplált vala. Az felnevekedett nála, gyermekeivel együtt. Saját falatjából evett és poharából ivott, és keblén aludt, és olyan volt néki, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, ki hozzáment vala, hanem elvette a szegénytől az ő báránykáját, és azt főzeté meg a vendégnek, ki hozzáment. Ekkor felgerjedt Dávid haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte, a bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged Saul kezéből. És néked adtam a te uradnak házát, és a te uradnak feleségeit a te kebledbe. Ennek felette néked adtam Izraelnek és Júdának házát. És ha még ez kevés volt, ezt és ezt adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte? A hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül, magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a hitteus Uriás feleségét vetted el, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, íme én éppen a saját házadból bocsátok rád csapásokat, és feleségeidet szemed látára veszem el, és adom más fele barátodnak, és hála te feleségeiddel fényes nappal, mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. Mondd azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen, és mondd a Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek e dologban, a te fiad, aki lett néked, bizonnyal meghal. Ezek után elment Nátán az ő házához, és megverte az Úr a gyermeket, kit Uriás felesége szült Dávidnak, és megbetegedék. És könyörgött Dávid az Istennek a gyermekért, és böjtölt is Dávid, és bemenvén a földön feküdt éjjel. Felkelvén azért az ő házának vénei, és menének ő hozzá, hogy felemeljék őt a földről, de nem akarta, és nem is evék ő vele kenyeret. Hetednapra azért meghalt a gyermek, és nem merik vala a Dávid szolgái néki megmondani, hogy meghalt a gyermek, mert ezt mondják vala, íme, még mikor a gyermek élt, szóltunk neki, és meg se hallotta szónkat, hogyan mondanánk meg neki, hogy meghalt a gyermek, hogy magának bajt szerezzen? Látván pedig Dávid, hogy az ő szolgái suttognak, eszébe vette Dávid, hogy meghalt a gyermek, és mondta Dávid az ő szolgáinak, meghalt a gyermek? Azok mondának, meghalt. Felkelvén azért Dávid a földről megmosdott, megkente magát és más ruhát vett magára, és bemenvén az Úr házába imádkozott. Azután bement a maga házába, és kérésére kenyeret vittek elébe, és evék. Akkor mondának a szolgái néki, mi dolog ez, amit műveltél? Míg a gyermek élt, böjtöltél és sírtál, most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkeltél és kenyeret ettél? Mondta ő, míg a gyermek élt, addig böjtöltem és sírtam, mert ezt mondtam,
Ki tudja, talán az Úr megkönyörül rajtam, és megél a gyermek. De most, hogy meghalt, vajon mérből törnék? Vajon visszahozhatom-e azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jön ide-vissza én hozzám. És megvigasztalta Dávid az ő feleségét, Bécsabét, bemenvén hozzá, és vele hált. És szült fiat, és nevezi annak nevét Salamonnak. És az Úr szerette azt, amint megüzente Nátán próféta által, aki nevezi az ő nevét Jedidjának, az Úrért. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked a vasárnapot. Köszönjük, hogy megállhatunk újra itt a templomban, előtted, egymás társaságában, és együtt, egy szívvel, lélekkel imádhatunk téged, e világnak a teremtőjét, e világnak gondviselőjét, megváltóját, dicsőséges újjáteremtőjét, aki kezedben tartod a világ sorsát. És köszönjük néked, hogy nem csak a világra van gondod, a maga nagy egészében, hanem ránk is, akik kis porszemek vagyunk, ránk is gondod van. Köszönjük néked, hogy az elmúlt héten is megtapasztalhattuk, hogy gondot viseltél rólunk. Köszönjük néked, hogy testileg is megadtál mindent, amire szükségünk volt, sőt, még többet is. Köszönjük néked a lelki áldásokat is, amiket kaptunk egy-egy találkozás során, egy-egy igeolvasás, egy-egy imádság során. A te szent lelkednek minden bennünk végzett munkáját köszönjük néked. Kérünk, hogy most is munkálkodj bennünk. Áld meg a te áldott ígédet szívünkben, lelkünkben, életünkben. Segíts, hogy elvégezhesse a maga munkáját bennünk, és hitre juttathasson, vagy a hitben megerősíthesse mindnyájunkat. Kérünk téged, áldj meg minket, Urunk, hogy áldhassunk és magasztalhassunk téged örömmel itt is, de majd egyszer a te országodban is, örökön örökké. Kérünk, hogy az Úr Jézusért, ami drága és egyedüli megváltónként, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 162. énekünk 7. versét énekeljük. 162. énekünk 7. versét, ami így kezdődik. Prédikáltas szent ígédet, felséges Isten. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, az 51. Zsoltárból. Leülve hallgassátok meg a hosszabb igerészt. Az 51. Zsoltárban így szól hozzánk Isten lelke. Az éneklőmesternek, Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, miután Bécsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeidben, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Ímét te igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse ajkam a te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat. Akkor a te oltárodon áldoznak néked túlkokkal. Kedves testvéreim, előttünk van az 51. zsoltár, egyike a 7 bűnbánati zsoltárnak. A 7 közül ez a 4. Negyedik bűnbánati zsoltár. Ugye bűnbánati zsoltár. Talán felkapják erre némelyek a fejüket, mert ez olyan régi módia hangzik. Igen, hát ez a zsoltár, ez még abból az időből származik, amikor az emberek nagy része valóságosan számolt a természet feletti Istennel, aki törvényt adott az embereknek kőtáblákon, amit beírt a szívükbe is, és adta a lelkiismeretet is, hogyha valaki ezt az elé írt és belé írt isteni törvényt megszegi, akkor lelkiismeret furdalása legyen. Ami aztán a természet fölötti törvényadó, de irgalmas Istenhez is viszi, bocsánatkéréssel, félve az igazságos büntetéstől, de bízva a kegyelemben, a bűnbocsánatban. Igen, ez a zsoltár abból az időből származik, amikor az emberek nagyjából így tekintettek Istenre. Ma más időket élünk. Ma olyan időket élünk, hogy Isten a legtöbb ember számára tulajdonképpen nem létezik. Még ha nem is tagadja nyíltan a létezését, gyakorlatilag nem létezőnek tekinti. Következésképpen ez a gyakorlatilag nem létező Isten nem is adott mindenkire, mindenhol, mindenkor érvényes törvényt, se elénk nem adott, se belénk nem adott. Így a bűn, legyen az bármi, immár nem az ő akaratának a megszegése, amiért a bocsánatára van szükségünk. Természetesen nincs olyan se, hogy bűnbocsánat, nem kell félnünk sem a bűneink ítéletétől sem, mert tulajdonképpen nincs az, aki szankcionálná a vétkeinket. Ha nincs törvényadó, nincs megváltó, nincs igazságosan ítélő, büntető Isten se. Így tulajdonképpen az egész keresztény hit meghaladott, szükségtelen, szükségtelenek az egyházak is, és lehet, hogy ez a világ nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, de hát azért itt vannak a gyönyörű technológiák, a mesterséges intelligencia. Meg hát a világ amúgy is fejlődik, folyamatosan fejlődik, feltartóztathatatlanul fejlődik, és van egy nagyszerű ideológiánk, az emancipáció ideológiája, vagyis, hogy mindenki abszolút szabad legyen, úgyhogy ez a világ azért egyre szebb lesz majd, és egyre jobb, feltartóztathatatlanul. Ebbe a kulturális közegbe, testvéreim, a bűn, bűnbánat, bűnbocsánat, ezek a szavak kiüresedtek. Mára ott is tartunk, hogy némelyek a bűn szót nem is akarják hallani se. Egy anyuka mondta itt Szegeden, hogy nem akarja a gyermekét hittan oktatásra járatni, mert azt mondják a gyereknek, hogy bűnös. Hát valószínűleg ez elhangzik a hittan oktatáson, de ő nem akarja, hogy ezt a szót egyáltalán hallja a gyermeke. Mert hát nincs rosszabb, mint azt mondani valakinek, hogy bűnös vagy. Persze nem csak ennyit mondunk, hanem azt is mondjuk, hogy van bűnbocsánat, amit a bűnbánó ember megkap Istentől, és lehet legyőzni a bűnt, és lehet tiszta életet élni, de hát ő csak idáig lát, hogy el se hangozzék az a szó, hogy bűnös. Mert hát a bűn szó az önmagában megbetegíti pszichikailag a gyermeket. Ezért egyébként a pszichológia a felelős. A pszichológia, ez a tudomány tulajdonképpen teljes mértékben ateista, humanista és materialista alapokra épül. És gyakorlatilag a bibliai bűn fogalmát, vagy bűnösség fogalmait más fogalmakkal helyettesítette. Látja a pszichológia is, hogy az emberekkel van valami baj, de azt mondja, hogy betegek. A pszichoanalízis szerint az emberek betegek. Mint amikor fáj a fejed, vagy fáj a hasad, az is betegség, van rá gyógyszer. A pszichikai betegségek is betegségek, van rájuk gyógyszer. Vannak aztán más egyéb irányzatok, a behaviorista pszichológia szerint az embernek az a baj, hogy rosszul van programozva, a környezete sajnos rosszul programozza az embert, és a pszichológus feladata az, hogy újra programozza, átprogramozza a környezete révén rosszul programozott ember. De az ember nem bűnös, rosszul programozott. Egy másik a pszichológia irányzat, a humanista pszichológia irányzat szerint az embernek az a baj, hogy nem eléggé értékeli önmagát, nem eléggé szereti önmagát, nincs elég önbecsülése. Ez a baja az embernek, jövünk mi és segítünk neki, hogy kellően tudja önmagát értékelni, szeretni és becsülni. Vannak más pszichológiai iskolák, amik szerint az ember, úgy így mondjam, áldozat. Áldozata a szüleinek, áldozata a környezetének, az iskolának, a társadalomnak. Nem bűnös. Ezt a szót kerüli a pszichológia. És kiirtották gyakorlatilag a köztudatból, mint valami olyan szót, amit ha már elhangzik, már akkor baj van. Már ott megbetegítik az embereket, ahol erről van szó. Vagyis a templomba. Már abban a templomból egyáltalán még elhangzik a bűn, vagy bűnösség szó. Mindenre természetesen rátett egy jó nagy lapáttal a mindent eluraló emancipációs ideológia, vagyis ami azt tanítja, hogy az egyén felett, az egyes ember fölött semmiféle felsőbb tekintély nem áll. Nincs semmiféle felsőbb tekintély, ami meghatározhatná egy egyénnek, hogy mi az erény, mi a jó és mi a bűn, mi a rossz. Az ember nagykorú, úgymond, ez egy fontos kifejezés, kivonult az isteni gyámság alól, most már az ember önmaga szuverén ura és istene, és így önmagának szabhatja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Esetleg természetesen előfordulhat, hogy van egy társadalmi elit, amelyik megmondja az embereknek, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy van egy diktátor, aki megmondja az embereknek, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy van egy ideológia, amit képvisel egy párt, és aztán az a párt mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. De egy a lényeg, hogy Isten már nincs ott fönt. És mindegy, hogy most egy elit, vagy egy párt, vagy egy diktátor, vagy a statisztikai többség, igazából végső soron az ember dönti el, hogy számára mi bűn, és mi nem bűn. Mi erény, és mi nem erény. Ez a nagykorú ember. És a legfontosabb, hangzik a emancipációs ideológia tanítása, a legfontosabb, hogy az ember önmagával összhangba cselekedjen. Kifejezze önmagának a legmélyebb vágyait, és azt valósítsa meg az életbe. Éljen úgy, ahogy neki tetszik, mert ez az ember a hiteles ember, aki a szíve szerint él, az istentelen szíve szerint, aki önmaga istentelen szíve szerint él. Ez a hiteles ember. Hétköznapi nyelven, példával illusztrálva, az az ember hiteles, aki követi a szíve vágyát. Ha ő úgy gondolja, hogy lelő egy másik embert lesből, akkor lelövi. Ő a hiteles ember. Ő a hiteles ember. Lelövi, mert nem azon a véleményen van, mint amin ő. Természetesen ez a megoldás, hogy torkon lőjük. Lesből. Suttyomba. Ez egy jó dolog, nem? És az is egy nagyon jó dolog, amikor előjön egy hatalmas társaság az interneten, a közösségi oldalakon, és elkezd ezen örülni. Táncolni és énekelni, hogy bizony megöltek egy embert. De jó, expresszív individualizmus, kifejezzük magunkat. Mi vagyunk a hiteles emberek. Igaz, hogy Isten azt mondta, hogy ne ölj, de hát mit nekünk ez? Hogy ne ölnénk? Ahogy egy embert megölünk, megölhetünk kettőt is, tizet is, milliókat is megölhetünk, nem? Mert van egy eszme, ami azt mondja nekünk, hogy ez így jó. Mert ezek az emberek, akik a másik oldalon állnak, ők a fejlődésnek az a kerékkötői. Le kell őket lőni. Ez nem bűn, ez erény. Ide jut végkövetkeztetésébe, testvérek, ide jut ez az egész rendszer. Ide jut ez a gondolkodási rendszer. És mi meg, ahogy így látjuk ezeket a dolgokat, kell fölfogjuk, hogy az egész nyugati kultúra, testvéreim, amiben a technika soha nem látott magasságokba fejlődik, erkölcsileg olyan mélységbe érkezik be, amit elég nehéz máshogy nevezni, mint hogy pokol. Pokol. Az ember a maga isteneként ott áll, jelszava, a sátánizmus jelszava, tedd, amit akarsz, vagy tedd, ami jól esik. A sátánista Delavey nevű úriember tanította ezt, ez volt az eszme, tedd, amit akarsz. Hát megtesszük, amit akarunk, ami szerintünk jó, szükséges, erényes dolog. Aztán ennek tapsolunk is még, hogy felerősítsük ezt a dolgot, és mi meg úgy érezzük, hogy itt valami egészen a feje tetejére áll. Amit Isten mondott, amit Isten akar, az pont, mintha ki lenne fordítva, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, mintha totálisan a feje tetejére lenne állítva. Mert emberek annak örülnek, amit Isten gyűlöl. És egy ember azt csinálja, amit Isten megtiltott. És akkor tapsol magának. Szóval most már azt is kezdjük itt érezni, testvérek, hogy kockázatos dolog ebben a mostani kultúrában, különösen ha itten elmegyünk egy kicsit nyugatabbra, kockázatos dolog Istent képviselni ebbe a világba. Kockázatos dolog kiállni és konkrét kérdésekben elmondani, hogy mi az Istennek az útmutatása és akarata. Mert esetleg torkon lövi az embert valami felvilágosult ember. Hát mégis ki kell állnunk. Mégis ki kell állnunk ebbe az magát Istentől emancipáló és önmaga isteneként tündöklő embervilágba és kultúrába. És mégiscsak el kell mondani, hogy van Isten, aki törvényt adott elénk kőtáblákon, és aki törvényt írt belénk a szívünkbe, ugyanazt a törvényt, aki adott nekünk lelkiismeretet, hogy furdaljon, ha megszegjük a belénk írt, vagy az elénk írt törvényét, és üzzön ez a lelkiismeret őhozzá bűnbocsánatért és kegyelemért, és ez a kegyelem pedig indítson arra, hogy harcolni kezdjünk az ellen, ami ellen Isten harcol, és az ő oldalán állva legyünk neki engedelmes emberei, és éljünk tiszta, szent életet, ahogy a mi megváltó úrunk is ezt tette. Szóval nekünk, keresztényeknek nem annyira idegen ez az 51. Zsoltár, sőt. Onnan indultam el egy kicsit, talán bőlére eresztettem ezt a bevezetőt, de onnan indultam el, hogy ez egy bűnbánati Zsoltár, az 51. Zsoltár. És most ezen az alkalommal nem is tudjuk az egészet áttekinteni, csak a Zsoltár keletkezésének az előzményeit akarom elétek idézni még. Milyen körülmények voltak, amik megelőzték ennek a Zsoltárnak a születését. Ezt itt jól tudjuk. Ugye az első előzménye az bizonyos bűnöknek a sora. Ugye a Zsoltár szavai mindjárt az elején emlékeztettek minket arról, hogy Dávid király, Izrael legnagyobb királya, hívő életének a mélypontjára érkezett, amit felolvastunk a második Sámuel könyvéből. Izrael hadserege éppen akkor a Jordán keleti részén tartózkodott, nélkülözött, az ammoniták fővárosát ostromolta, ez alatt pedig a főparancsnok Dávid Jeruzsálemben tartózkodott, és betört az egyik hűséges tisztjének, Uriásnak a házasságába. Ugye kezdődött azzal, hogy azt mondja a negyedik parancsolat, hogy 6 napon át dolgozzál, és a 7-en pihenjél meg. Hát ő a 6 nap munkálkodást éppen nem tartotta be, mert nem dolgozott semmit, hanem szunyókált. Lustálkodott. Eleresztette magát. Dolgoznia kellett volna. Ő azonban otthon henyélt. Úgy este felé kelt föl az ágyából. Olvassuk a történetbe, és akkor ment ki a palota tetejére, hogy nézegesse az ő szép városát. És akkor látta meg Bécsabét fürödni. Na hát nem csak a 4. parancsolatot szegte meg, hanem a 10. is, ami azt mondja, hogy ne kívánd a te fele barátodnak, és felsorolja, hogy miért ne. Például a feleségét se. Hát ő megkívánta. És aztán odavitteti a palotába. Megszegi a 7. parancsolatot is, ami azt mondja, ne paráználkodj. Vagyis csak a házasságodban, a házastársaddal élj szexuális életet. Ő kilép a házasságából, és belép, betör egyenesen más valakinek a házasságába. Nem meggondolatlan kis fiatalember volt, hanem király volt. Nagyon megfontoltan lépett erre az útra. 4. parancsolat, 10. parancsolat, 7. parancsolat, de amikor elvette Uriásnak a feleségét, megszegte a 8. parancsolatot is, ami úgy hangzik, hogy ne lopj. Ebbe beletartozik az emberrablás is. Ő elvette más valakinek a tulajdonát, most idézőjelbe teszem. Bécsabé Uriás felesége volt, nem az övé. Ezt is megszegte, és ezen az úton lépeget egyre tovább. A lelepleződéstől való félelem arra indítja, hogy hazahívja Bécsabé férjét, hogy együtt legyen a feleségével, és aztán majd így megmagyarázhassák, hogy kitől is terhes Bécsabé. Hazudozik Dávid, cselcső, vagyis megszegi a 9. parancsolatot is, ami azt mondja, hogy ne hazudj a fele barátodnak. Ezt is megszegi. Aztán abba csúcsosodik ki a ténykedése, hogy miután Uriás nem teszi azt, amit ő elvárna tőle, visszaküldi a hadseregbe, de egy levéllel a zsebébe, Joábnak, az ottani főparancsnoknak írja, hogy ezt az embert, aki viszi a levelet, küld az első sorból, biztos meghal. Úgyhogy a saját halálos ítéletével a zsebébe Uriás visszatér a hadsereg táborába, és pár napon belül meghal. Dávid megszegi a 6. parancsot is, a ne ölj parancsolatot. Mindezek után kis idővel magához veszi Bécsabét, és úgy tűnik, hogy minden szépen elrendeződött, de tudjuk azt, hogy nem így volt, mert azt olvassuk a Sámuel 2. könyvének 11. részének a végén, hogy de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Akkor se, ha Dávidnak tetszett, amit elkövetett. Az Úrnak meg nem tetszett. És persze, hogy nem tetszett, mert nem is tudom hány, 6 parancsolatot soroltam föl. Minimum ennyit szegett meg, de az biztos, hogy az elsőt is megszegte, meg a másodikat is, mert Isten törvényét megvetni az egyenlő Istennek a megvetésével. És az első parancsolatok pedig kifejezetten Istennek a legmélyebb tiszteletére, mindenek felett való tiszteletére szólítják fel az embert, és Dávid ezt is megszegte. Látjátok, hogy egy bűnbánati zsoltár mögött ott vannak nagyon konkrét, nagyon kézzel fogható, nagyon reális, hétköznapi életbe elkövetett vétkek. És mi más, hogy cselekszünk? Hát lehet, hogy nem pont ezekkel a törvényekkel kerülünk össze tűzésbe, vagy nem pont ezeket szegjük meg, amiket Dávid, vagy nem úgy. De hát igazából, ha belenézünk a törvény tükrébe, akkor testvéreim, nincs olyan isteni parancs, amit meg ne szegtünk volna. Mi úgy állunk itt, mint Dávid annak idején, ott Nátán előtt, meg az Úr előtt. Lehet, hogy egy darabig mi se csinálunk ebből nagy ügyet, de az Isten meg nagy ügyet csinál belőle. És elég tudja velünk érzékeltetni azt, hogy nagyon nem jó, amit csináltunk. És az egyáltalán nem tetszik neki. Persze mi, lehet, hogy valahol a lelkiismeretünk megmozdult, vagy megmozdul, de elkezdünk másokra mutogatni olyankor, hogy lecsöndesítsük, hogy hát mások vittek rossz utakra engem, ez a hibás, az a hibás. Vagy éppen elkezdjük azt csinálni, hogy megbocsátunk magunknak, megbocsátjuk saját magunknak az Isten ellen elkövetett bűneinket, vagy megpróbáljuk lekicsinyíteni és jelentékteleníteni a vétkeinket, mondván, hogy nem nagy ügy ez, hát mindenki ezt csinálja, még én másokhoz képest jobb is vagyok, erkölcsösebb vagyok, tisztább életem van. Szóval próbálgatjuk valahogy mi megoldani ezt az ügyet, de testvérek, fontoljuk meg ezt, amit itt látunk az igében, hogy de az Úrnak nem tetszik. A teremtőnek, a világ teremtőjének nem tetszik. A világ gondviselőjének, megváltójának, urának, igazságos bírájának nem tetszik, amit csináltunk. És teljesen mindegy, hogy mit csinálunk mi, vagy nekünk tetszik, vagy nem tetszik. Neki nem tetszik. Ez az első előzménye talán ennek a zsoltárnak. A második előzmény, amire még rávilágítanék, Nátán prófétának a küldetése. Tudnélik, néhány hónap elteltével, gondolom Isten úgy vár türelmesen, hogy mi lesz ebből az egészből. Dávid hová jut? De hát nem nagyon jutott sehová. Ő úgy megkeményítette magát a bűnébe. Lehet, hogy furdalta a lelkiismeret, de valahogy elcsöndesítette magába. Hát néhány hónap elteltével aztán Isten elküldte hozzá a szolgáját, ugye Nátán prófétát, aki elbeszél Dávidnak egy mesét, aminek a főszereplője az a bizonyos szegény ember, akinek volt egy szeretett báránykája, akit szinte gyerekeként nevelgetett, szeretett. Egy napon a gazdag szomszédja az vendég jött, annak ugyan nagy nyája volt, de nem akart egyetlen egy juval sem megrövidíteni a saját nyájait, és ezért ezt a szegény embernek a kis báránykáját vette el, és azt főzette meg vendégének. Dávid, ugye hallottuk, hogy égtelen haragra gerjedt, amikor meghallotta ezt a történetet, nem tudta, hogy ez egy mese, pontosabban nem is annyira mese, de hát ő úgy érezte, hogy ő a törvény őre, a jogosság biztosítéka, ő a király, nem engedheti, hogy országában ilyen szörnyű igazságtalanság történhessen, és ezért a törvény szigorával kell lecsapni a gazdag emberre, halálreá. Mihelyest kimondja, a következő pillanatban megszólal Nátán, te vagy az az ember, akit elítéltél az előbb, te vagy az, te tetted ezt. Te vetted el a szegény embernek az egyetlen kincsét. Te, akinek nem tudom hány felesége van egyébként. Te, aki mindent megkaptál az Istentől, elszedted tőle. És amikor Dávid ezt hallja, akkor olvassuk itt a Bibliába, testvérek, hogy akkor összeroppan. Akkor rátör a bűntudat, rátör a lelkiismeret furdalása, nem a semmiért, hanem az imént felsorolt vétkeiért tör rá a bűntudat. És a lelkiismeret furdalás elkezdi gyötörni. És egyszer csak hirtelen belátja, hogy amit tett, az a tett sorozat, az Istennek nagyon nem tetszett. Isten haragját vívta ki ezzel maga ellen. Rádöbbent, hogy nem lehetek én más bírája. Először legyek a magam bírája. Halált érdemel? Én is halált érdemlek. Én érdemlem a halált, mindazért, amit elkövettem. Nem volt túl hálás szerep ez a Nátáni szerep. Mert végül is egy hatalma csúcsán levő nagy királyt, Dávid nagy király volt, egy nagy embert kellett intenie és szembesíteni a vétkével. És ez mindig kockázatos, még életveszélyes is lehet. Voltak olyan proféták, akiket megöltek azért, mert isteni üzenetet mondtak embereknek, a királyoknak is akár, ami nem tetszett a hatalmasnak. De Nátánban látjuk ezt, hogy ő engedelmes volt, ment és elmondta. És Dávid életében ő volt az az eszköz, ahogy látjuk, ő volt az az eszköz, aki által Isten, mint egy két nagy pofont lekevert neki, hogy józanodjál már ki, ember. Drága szolgám, akit én kentem fel, ugyan már, térjél már magadhoz. Mindegy volt, hogy Dávid hány zsoltárt írt addig, mennyit imádkozott, meg az Úrnak mennyi szolgálatot végzett. Elbukott, csúfosan elbukott, és egy próféta kellett, hogy megrázza a grabancánál fogva. És így lehetünk, testvérek, olykor az az igazság, hogy mi is. Mert van, amikor mi is úgy el tudjuk engedni valahogy így a bűneinknek ezt a problematikáját, hogy nem is foglalkozunk vele, mintha nem is lennének. És aztán egyszer az Úr az utunkba küld valakit, aki által szembesít minket a gonoszságainkkal. És eszünkbe juttatja. Lelkiismeret furdalást ébleszt bennünk. Pedig már úgy szemet hunytunk volna ezek fölött, a dolgok fölött. Már lassan el is feledjük őket, megbocsátottuk őket magunknak. Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy nem fog ezekre fény derülni, mások se tudnak róla, de egyszer csak elénk jön ez a Nátán próféta, aki ott elkezd nekünk beszélni. És hát ha most azt mondom nektek, hogy tudjátok, hogy ki a mi Nátánunk? Tudjátok, ki a mi Nátánunk? Nátán az proféta volt, a proféták profétája az az Úr Jézus. Jézus a mi Nátánunk, hogy így mondjam. Ő az, akit az utunkba küld az Úr, és mikor szembesülünk vele, és elkezdjük nézni az életét, és elkezdjük hallgatni a szavait, és elkezdjük vizsgálni a tetteit, az indulatait, a céljait, a motivumait, a tökéletességbe ütközünk. Nátán nem volt olyan tökéletes, mint Jézus. De Jézusnál nincs tökéletesebb. Az erkölcsi csoda, Jézus, aki teljesen Isten akarata szerinti volt, belül is, kívül is, az egész élete. Ezért mondta Isten azt, amit mondott többször is, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ő a mi Nátánunk, testvérek. Meg se kell neki szólania. Elég, ha elénk áll az igébe. Ahogy Péter előtt ott állt azon a genezáreti tavon a csónakba. És egy árva szót nem szólt Péternek, de Péter egyszer csak úgy érezte, hogy le kell borulnia, és azt kell mondani, hogy menj el innen, mert én bűnös ember vagyok. Jézus elénk áll, testvérek, és hirtelen olyan, mint egy tükör, akiben meglátjuk a valódi lelki arcunkat, és rájövünk, hogy mi egyáltalán nem vagyunk tökéletesek. Se erkölcsileg, meg se sehogy. Sőt, Isten szemében kifejezetten bűnösök vagyunk, vétkesek vagyunk. És ráadásul, testvérek, ha Jézussal tovább foglalkozunk, akkor rájövünk arra is, hogy a Golgotai keresztje révén is szembesít minket a magunk nyomorúságával. Mert azt olvassuk Péter apostol levelébe, hogy ő a mi bűneinket vitte föl a testében a fára. Úgyhogy amikor ránézünk a keresztre feszített Jézusra,
akkor észre kell vennünk, hogy benne ott vannak a mi bűneink. Ezek a ne kívánd, ne őj, ne lopj, ne paráználkodj, ne hazudj, szenteld meg az Úrnak, és a többi, és a többi. Ott van mind benne, amit megszegtünk. És ott azért hal meg, mert ő veszi el ezeknek a mi bűneinknek az igazságos büntetését. Jézus Krisztus keresztje, testvérek, leleplez minket. Leleplez minket, hogy nem vagyunk alapvetően jók, hanem alapvetően rosszak vagyunk, sajnos. Ez a helyzet. Isten szemében bűnösök vagyunk. Rászolgáltunk mi is az ítéletére, a büntetésére, nem ezerszer, nem milliószor. Megérdemeljük a földi poklot is, ami az életünkbe ki tud alakulni, meg megérdemeljük az örök kárhozatot is. Jézusra és a keresztjére nézve tudunk, testvéreim, igazi önismeretre, a valóságos önismeretre eljutni, és felfedezni, hogy a mi valódi problémánk nem az, hogy rosszul programoztak minket, a szüleink, meg a társadalom, meg a pedagógusaink. Mi nem betegek vagyunk, akik elkaptunk valami vírust, azt akkor majd kikezeljük. Nem az a bajunk, hogy kevéssé szeretjük önmagunkat, és jobban kéne magunkat szeretni, hanem az a bajunk, hogy Istennel hadban állunk, és ő is velünk. Vétkes, bűnös emberek vagyunk, nem istenek vagyunk. Így megpróbáltuk magunkat emancipálni az Istentől, de az Istentől mi nem tudjuk magunkat emancipálni. Ne talántán majd az történik velünk, hogy ő emancipálja magát tőlünk. És akkor megkapjuk azt, amire mindig is vágytunk, a poklot. Amikor, testvérek, így szembesülünk ezzel a dologgal, hogy mi kik vagyunk, meg milyenek is vagyunk, akkor két út áll előttünk. Itt a földön még két út áll előttünk. Dávid előtt is két út állt. Az egyik az, hogy megöleti Nátánt, azt elsöpri, és megy tovább a megkezdett útján. A másik az, amit csinál, hogy megalázkodik, összetörik. Megalázza magát. És ki mondja Dávid, vétkeztem az Úr ellen. Vétkeztem az Úr ellen. És ez a gyógyulásnak az első lépése. Vétkeztem nem emberek ellen, nem Uriás ellen, nem Bécsabé ellen, nem a népem ellen, az Úr ellen. Ellenük is. Az Úr ellen. Nem önmagam ellen, magam ellen, de az Úr ellen. És akkor nyílik meg előtte is a kegyelem útja, mert hallja Nátántól, hogy az Úr elvette a te bűnödet. Előttünk is ekkor nyílik meg a kegyelem útja, testvérek, amikor idáig eljutunk. És még egy harmadik dolog, ami hozzájárult ennek a Zsoltárnak a megszületéséhez. Tehát nem csak az, hogy bűnöket követette, bűnök sorozatát követte el Dávid. Nem csak az, hogy ő hozzáment Nátán, aki szembesítette azzal, hogy ki ő és mit csinált, hanem a Szentléleknek a munkája. Az is itt van. Láthatatlanul itt van, testvérek, mert miközben Nátán beszél hozzá, aközben a Szentlélek dolgozik együtt Nátán igéivel, az Isten beszédeivel, és a Szentlélek az, aki az ige által megláttatja Dáviddal ott belül, hogy amit tett, az bűn, valódi bűn. Most már nem erénynek látja, hanem bűnnek látja. Megmutatkozik előtte azoknak a tetteinek, azoknak a szavainak, azoknak az érzéseiknek a valódi arca. Most ott áll az a torz, a paráznosság, a hazudozása, a rossz kívánságai, az istentelen vágyai, a véres kard, amivel megölte valaki a csatamezőn, az Uriást. Ott látja most már az egészet, és annak látja azokat a tetteket, amik valóban bűnnek látja. Ez a Szentléleknek a munkája, testvérek, és az is a Szentléleknek a munkája, hogy felébred a lelkiismerete. Ebben a Zsoltárban is, de más Zsoltáraiban, bűnbánó Zsoltáraiban is mond olyanokat, amik a lelkiismeretnek a munkáját tanúsítják. Azt mondja itt ebben a Zsoltárban, hogy szüntelen előttem forog a vétkem. Ez a Szentlélek által felébresztett lelkiismeret, ami vádolja őt. Belülről vádolja, és ez a Szentlélek munkája, testvérek, bennem és bennünk is, hogy elkezd minket mardosni. Rossz dolog, mardosni kezd minket a lélek, illetve a lelkiismeret.
Nem csak látja, hogy amit csináltam, az bűn, hanem lelkiismeret furdalása lesz miatta. De a lélek nem áll meg itt, mert tovább megy. És azt mondja neki, te az Isten ellen vétkeztél. Nem csak a bűn rettenetes, amit elkövettél, legyen csak lelkiismeret furdalásod miatta. Nem kell elnémítani, engedd, hadd furdaljon. Az Isten ellen vétkeztél. A te teremtőd ellen, a világ teremtője ellen, a Szent Isten ellen, a szuverén Isten ellen, a világ ura ellen, nem a szomszédasszony ellen vétkeztél. Meg nem tudom, ki ellen vétkeztél az emberek közül, hanem aki mindenek fölött áll, az ellen vétkeztél. Ezért súlyos a te bűnöd. A fejedelem ellen vétkeztél. És Dávid ki is mondja, vétkeztem az Úr ellen. Az Úr ellen. Egyedül te ellened vétkeztem, és tettem azt, ami gonosz a te szemeidben. És a Szentlélek még itt sem áll meg, hanem felmagasztalja előtte testvérek az irgalmas Istent. Mert Dávid nem könyörögne bocsánatért, ha nem érezné és nem tudná a szívébe, hogy Isten könyörülő. Isten irgalmas, ismeri az irgalmas Isten Dávid. És a Szentlélek bizalmat kelt benne ez iránt, az irgalmas Isten iránt. Az ítélő Istentől az irgalmas Istenhez fordul a Szentléleknek a munkájával, és a lélek adja a szívébe és a szájába is a bocsánatkérésnek szavai. Megszületnek a bocsánatkérés szavai. A következő percekben nem is tudom, hogy mi lett volna Dáviddal. Ha nem ragyog fel előtte az irgalmas Isten, és nem kezdi el a bocsánatkérés, nem tudom, depresszióba süllyedt volna. Vagy alkoholba menekült volna, vagy kábítószerezni kezdett volna, vagy öngyilkos lett volna. De a lélek nem hagyta benne valahogy ebbe a lelki mélységbe, amibe belevitte, hanem onnan menj hozzá, mondta neki. Az egyetlen út. Bocsánatkérés. Kérd. És Dávid nem tudom hányszor bocsánatot kér ebbe a Zsoltárba. És utána a lélek végzi el azt is benne, testvérek, hogy az Úr kegyelmének a tanúja akar lenni a továbbiakba. És az Úr irgalmasságáról akarja tanítani az embereket. El akarom mondani nekik, hogy milyen vagy. Nos, mi vezetett ennek a Zsoltárnak a megírásához, ha nem ezek? Nagyon sötét bűnsorozat, aztán Nátán próféta, illetve az Úr szembesítése, a Szentléleknek a Dávid szívébe végzett munkája. Ez vezet ennek a Zsoltárnak a megszületéséhez. És ez olyan szép dolog, testvérek. Azt mondom, akármilyen csúnya, mégis szép. Dávid király volt egy király palotába, ért. Nagyon szép külső díszletek voltak, szépséges körülmények, de micsoda sötét titkok lappangtak ott. Micsoda rettenetes titkok lappangtak ott. Az Úr látta ezeket a dolgokat, és nem állt meg a külsőségeknél. Ugyanúgy van, mint nálunk is, testvérek. Hogy lehet, hogy az életünk nagyon klassz, meg nagyon szép, meg nagyon jó, megy nekünk a sorunk, de az Úr lát az életünk kulisszái mögé, látja a hátteret is. És az nagyon sokszor nagyon mocskos. És akkor azt mondja nekünk, hogy na, akkor küldöm neked a Nátánt. Küldöm neked az én Jézusomat, hogy szembesülj vele. És elkezd bennünk munkálkodni. És ha elkezd bennünk munkálkodni, testvérek, akkor előbb vagy utóbb ott kötünk ki Dávid mellett. Ott kötünk ki Dávid mellett. És mondjuk vele ezt az 51. Zsoltárt. Immár nem az ő Zsoltáraként, hanem a miénként, az enyémként. És mi esetleg annyit tehetünk hozzá ehhez a Zsoltárhoz még, ezzel fejezem be, hogy a mi kegyelmi igényünket Krisztus vérére alapozzuk. Hogy még hozzáfűzzük, hogy te megbocsátó Isten vagy, de nem a két szép szememért, nem azért, mert most itt összetörtem, nem azért, mert bűnvalló imát mondok, nem azért, mert vallási teljesítmény van, nem a könnyeimért, hanem egyedül a te drága fiad vérért azért bocsáss meg nekem. Higgy abban, testvérem, velem együtt higgyünk abban, hogy az ő vérért nekünk megbocsát az Isten, sőt, megbocsátott. Mikiás próféta ezt írja a könyve 7. részében. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi népe maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térve, könyörű rajtunk, eltapossa álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnüket. Hűséget mutatsz Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak, még az ősidőkben. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, amikor te elénk jössz, és odaállsz, mint egykor odaálltál Nátán által Dávid elé is. Köszönjük, hogy őt is szembesítetted annak idején a maga rettenetes tetteivel, indulataival, vágyaival, vétkeivel. De köszönjük, hogy bennünket is szembesítesz ezzel, és megmutatod nekünk a valót, az igazat, hogy nekünk nem olyan bajaink vannak, amiket a világ mond nekünk, hanem az a bajunk, amit te mondasz nekünk. És köszönjük néked, hogy te a bűnről beszélsz, a velünk született bűnről és a konkrét vétkeinkről is, amiket sajnos elkövetünk, elkövettünk, és még valószínűleg el is fogunk követni. Köszönjük néked, hogy te ezeket le tudod leplezni, tudsz ezekkel szembesíteni, tudsz bennünk lelkiismeret furdalást kelteni, de köszönjük néked, hogy nem állsz meg itt, hanem addig munkálkodsz bennünk, míg oda nem borulunk, és be nem ismerjük előtted a vétkeinket, és nem kérjük a bocsánatodat. Köszönjük néked, hogy van kereszt, van Golgota, hullott a vér, amiért megbocsátasz nekünk, amiért nem büntetsz meg, mert őt megbüntetted helyettünk. Köszönjük néked, Jézusunk, a te drága áldozatodat. Tudjuk és valljuk, hogy ezért van számunkra, akármilyen vétkeink is vannak, akármilyen sötétek, ezért van számunkra bocsánat. Köszönjük te néked azt, hogy oda borulhatunk Dávid mellé majd a következő vasárnapokon is, és elcsöndesedhetünk, és rácsodálkozhatunk nem csak a vétkeink rettenetes valóságára, hanem a te kegyelmed döbbenetes fenségére, mélységére, érthetetlenségére, csodájára is. Kérünk, segíts, hogy ez így lehessen. Köszönjük néked a mai igét tanításait, hadd maradjon velünk a te lelked, és hadd munkálkodjon a mi szíveinkben is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat. Köszönjük néked, hogy velünk voltál az elmúlt héten is, és kérünk, hogy a jövő hét alkalmain is légy velünk, légy közöttünk. Áld meg a hittanórákat, az ifiórákat, bibliaóránkat, imaórát, minden alkalmunkat. Készítsd el a jövő vasárnapot is. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg országunkon, népünkön, adj hozzátérést minél több honfitársunknak, add, hogy fölismerjék, hogy értelmetlen ellened lázadni, mert nem csak a maguk életét, hanem egymás életét is tönkretesszük. Segíts, hogy megvilágosodjon előttük a te létezésed, és az, hogy a neked való engedelmesség az nekünk a legjobb, és a közösségeinknek is, a családoknak is, a népünknek is a legjobb. Segíts bennünket hozzád találni. És imádkozunk még hozzád távoli testvéreinkért, a megölt evangélistának, misszionáriusnak az életéért, aki igéidet és az evangéliumot vállalta sok ember előtt, fiatalok előtt, Amerikában. Kérünk téged az özvegyért, a gyermekekért, vigasztald meg az ő szívüket és emeld föl őket. Kérünk téged arra, hogy vess gátat ebben a világban a gyűlöletnek, a gyilkosságoknak, a háborúknak, ezeknek a rettenetes sátáni dolgoknak. Kérünk téged, hogy adj kiózanodást, adj lelki feltámadást, hitbeli megújulást nyugat népeinek. Köszönjük néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat. Hétfőn nagyifi, pénteken kisifi van, a megszokott időpontokban szeretettel várjuk a fiatalokat. Hétfőn 7 órára, pénteken pedig a gimnazista korosztályt 4 órára. 5 órára, bocsánat, 5 órára. Hirdetem, hogy jövő vasárnap 15 órától családi napunk lesz. Szeretettel várjuk a férjeket, feleségeket, gyerekeket. A gyerekeknek külön program lesz majd. Meglátjuk, hogy milyen idő lesz. Szeretettel várunk. Tehát jövő vasárnap délután mindenkit ide a gyülekezetbe, aki szeretne részt venni. Formálódik, hogy miről fogok beszélni, vagy miről szeretnék egy rövid tanítást adni. Meglátjuk még. Meglátjuk. Van egy jó témám. Nem árulom el. De érint mindnyájunkat, azt hiszem. A jövő heti bibliaóránkat is a szokott időben megtartjuk, illetve nem csak a bibliaórát, hanem az imaórát is most már újraindítjuk, úgyhogy pénteken 18 órától imaóránk lesz. Az énekkar is, úgy tudom, a szokott időben megtartásra kerül. Igen. Végezetül azt kérem még a testvérektől, hogy akik a múlt hétvégén az ifjúsági nap kapcsán szolgálatot vállaltak és végeztek, úgy, mint a csoportvezetők, a konyhások, szállásadók, hangosítók, takarítók, ha valaki végzett valamilyen szolgálatot, maradjon itt istentisztelet után 2 percre, mert egy kis emléket szeretnénk adni az illetőknek. Szeretettel köszönünk mindent, még egyszer bármit is tudtunk letenni az Úr elé szolgálatként, áldozatként. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró éneket énekeljük, a 467. énekünket. Mind a 4 versével énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgálja vagy. 467, mind a 4 versét énekeljük, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Yeah. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.